Igazából én egy foglalkozással készültem, mégpedig amihez elméleti alapokat szeretnék csak elmondani. Én egy Magyarországon kevéssé ismert, de Németországban az 1970-es években megszülető kateketikai és nevelési módszert szeretnék bemutatni. Elméleti alapokon és egy foglalkozáson, mintafoglalkozáson keresztül. Pontosabban egy mintafoglalkozás részletecskén keresztül. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy ezt ti megismerjétek, mert egy különleges módszerről van szó. Olyanról, ami nagyon hiányzik a magyar hittantanításból és a magyar katolikus közoktatásból is, azt gondolom. Bár vannak helyek, ahol ezt már alkalmazzák, mert van néhány óvónő magyar nyelvterületen, tehát a határon túli magyar pedagógusok és a magyarországiakat is ideértem, akik Németországban vagy Ausztriában megtanulták ezt a módszert. Többnyire olyanok, akik magától a módszer kitalálójától tanultak, akiről én még csak azt hallottam, hogy egy karizmatikus személyiség, egy karizmatikus nevelő, és reményeink szerint ő júniusban ezt itt be is bizonyítja majd nekünk, hogy ő valóban egy karizmatikus nevelő, mert eljön majd egy képzést tartani egy kollégájával együtt. És hogy legyen kedvetek erre jelentkezni, ahhoz egy ilyen, mondjuk így bemelegítő, amit én itt szeretnék adni. Én Grazban tanultam ezt a módszert, élőben. Előtte már a Németországban megjelent évkönyvekből ismertem meg, de nem volt az igazi. Tehát valamit éreztem, hogy nem tudok, amitől ez a módszer annyira kiemelkedően jó és nagyszerű. És amikor élőben láttam, akkor bizonyosodtam meg róla, hogy ennek ereje van, és valóban, aki ezt kitalálta, az egy lélekkel teli ember lehet, aki ért a gyermekhez is, meg ért az egyház nevelői szándékához is. A kitalálót, mivel már jól körülírtam, hogy ki is, vagy hogy milyen is ő, úgy hívják, hogy Franz Kett. Franz Kett. És van egy másik kitalálója, akit pedig úgy hívnak, hogy Eszter Kaufmann, és ő egy szerzetes nővér, és ők ketten a bajorországi katolikus óvodák és a Caritasnak a tanfelügyelői voltak az 1970-es években. Akkor a bajor törvények és a németországi törvények azt irányozták elő, hogy már 5 éves kortól az óvodába járó gyerekek iskola előkészítő foglalkozásokon vegyenek részt. Hát mint ilyen mini iskolát szerettek volna az óvodákból csinálni. A játék helyét sok helyen átvette az ilyen iskolaszerű gyerekfoglalkozás. És a Kett és a munkatársai a katolikus óvodákra ezt bevezetését, tehát ennek a módszernek a bevezetését nem tartották szerencsésnek. Azt mondták, hogy az 5 éves és 5,5 éves gyerekek életkori sajátosságaihoz nagyon szorosan hozzá tartozik a játék. És nem a finom motorika és az írás tanulás és a nagyon-nagyon szorosan vett olvasás előkészítése kell itt még törekedni, hanem ez fontos természetesen, de hogy a játékon és a játékos elemeken keresztül. És nem csak az életkori sajátosságokat, hanem a keresztény emberképet is górcső alá vették, és egy néhány év alatt átgondolták, hogy milyen teológiai, pedagógiai alapokon szeretnék inkább a katolikus óvodáknak a működését és oktatási intézményeknek a működését megújítani. Ezek az alapelvek összecsengenek nyilván az egyház tanításával, és olyan fogalmakkal dolgoztak ők, vagy olyan fogalmakat használtak ők, mint az értelemkeresés, az emberi életnek a célra irányulása, hogy az ember test, lélek, szellem egységében létezik, és annak a harmóniájában tud a boldogságra törekedve élni. Arról beszéltek ők, hogy értelmetlen és felesleges élet nincs. Ugye, tehát azokat a nagy kifejezéseket használták, amik szükségesek ahhoz, hogy egy stabil emberképpel összeállított pedagógiai rendszert föl tudjanak építeni. A nagy kérdés persze az volt mindannyiuk számára, de mondjuk nekünk kívülállók számára meg még inkább az a nagy kérdés, hogy na jó, jó, ez mind gyönyörű, egy teológiai főiskolán ez milyen gyönyörű, hogy elmondják meg egy püspökkari konferencián, hogy ilyen emberképpen gondolkodunk akkor, amikor óvodásokat szeretnénk nevelni, de hogy lehet ezt megcsinálni óvodában? Mert ugye arról nem feledkeztek el, hogy ők óvodai programot szeretnének írni. És akkor elemenként, tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy amit mi látunk ma a KET módszerből, mert ezt így hívják, meg úgy hívják, hogy egységes és értelemorientált pedagógia, ez már a magyar fordítás, ami tehát nem Magyarországon, hanem Székelyudvarhelyen fordította így egy ferences szerzetes nővér, és ezért ez el is fogadható számunkra. Tehát amikor a KET módszer összeáll, amit ma látunk, az egy folyamatnak, egy 40 éves folyamatnak az eredménye, hogy mi ezt látjuk. És folyamat akkor is, amikor egy óvodában bevezetik. Mert hiszen mi egy komplex foglalkozás, egy részletét fogjuk itt látni, de ez természetesen egy óvodás csoportban sokszor napok alatt áll össze majd egy ilyen kép, mint amit mi itt össze tudunk állítani. És ott valakit itt elfogna a jeges rémület, hogy még 40 percig kellett ülnöm, úgyhogy nem tanítok óvodásokat, és hol érdekel ez az egész engem, azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy bár egy óvodai programból indult ki ez az egész, ma már a közoktatás minden szintjén használják Németországban, és amikor én az osztrák képzésen beszélgettem a képzőkkel, és eldicsekedtem vele, hogy milyen mekkora egy zseni vagyok, hogy én felnőtt feleségcsoportban, tehát lelkipásztori munkatársak feleségcsoportjában próbáltam ki először ezt a módszert a feleségeken, mondjuk ők már sokat bírnak, nem úgy, mint a gyerekek, tehát velük bátran kimertem próbálni valamit, amit addig sohasem. Akkor ők azt mondták, hogy ez nekik a legnagyobb álmuk, hogy végre eljussanak, és hogy dolgozzanak és képzéseket tartsanak felnőtt csoportoknak, és csak annyi óvónő jelentkezik, hogy nem bírnak más rendelést úgymond fölvenni a továbbképzésekre. Úgyhogy, és a módszer lényegi elemei azok bármilyen korosztályban használhatók. Igazodni kell nyilván az adott kor csoporthoz, és az adott csoporthoz önmagában. Tehát, hogy más és más a stílus igazából, ahogy összefűzzük, meg összerakjuk az egyes elemeket. Na és hogy néz ki ez a történet? Tehát vannak alapelemei egy-egy foglalkozásnak, tehát komplex foglalkozásokban gondolkodunk, és azért mondom, hogy komplex foglalkozásokban is, hogy alapelemei vannak egy-egy foglalkozásnak, mert mi magyarok, én úgy vettem észre, hogy két dolgot hajlamosak vagyunk elfelejteni sokszor, hogy egy módszer kitalálójának a nevét, tehát nem jegyezzük meg sokszor azt, hogy ki az, tehát nincs valahogy megbennünk az a tisztelet, hogy elfogadjuk, hogy ezt nem mi találtuk föl, hanem valaki más, és hogy ő feléje mégiscsak jár az a tisztelet, hogy a nevét megemlítsük, és a másik pedig, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy nem átalakítunk módszereket és tevékenységeket, mert azt nyilván megtesszük minden egyes foglalkozás megalkotásakor, hogy a saját csoportunkhoz és a saját körülményeinkhez igazítunk hozzá egy módszert, mint hogy amikor az élőtábla módszert a Judit nővér megtanította, akkor azt meg lehet, hogy hívják, azt, tehát ilyen krétás táblán is, meg papírlapon is, meg filcen is, meg mindennen csinálni, de magát az alapelveit azt megtartom. Tehát, hogy nem átalakítani, hanem kizsigerelni egy módszert. És ez alatt azt értem, hogy a hasznosság címszó alatt kivesszük belőle annak a foglalkozásnak és annak a pedagógiai módszernek a lényegi elemeit. Ezt azért fontos elmondani, mert a KET módszernek a foglalkozásait alapvetően az értelmesség és a szépség irányítja. És a szép, a szépet könnyen sútba dobjuk a hasznosért sokszor. Nem mindig van így, de van egy ilyen hajlandóság bennünk. És ezt nem szabad megtenni. Pont ennél a módszernél, és nem is lehet. Mivel most akkor elmondom a foglalkozás elmét, és mindjárt szeretnék fényderíteni erre a szépre. Amikor ilyen hétköznapi nyelven, vagy ilyen köznyelven azokkal beszélgetek erről a módszerről, akik mi mondjuk mind ismerjük, akkor úgy hívjuk egymás között, hogy a padlóképes hittan. Mert hogy a látvány eleme egy foglalkozásnak, az mindig egy padlókép. Nem olyan, amit én így középre kiteszek, és mi, akik körülötte ülünk, arra meresztjük a szemünket időről ide, tehát addig, ameddig tart a foglalkozás. Nem is olyan, amit odavetítek, hanem olyan, amit mi közösen hozunk létre. És ezt a padlóképet nagyon egyszerű elemekből hozzuk létre. Itt a hátam mögött már van mindenféle eszköz, nagyon egyszerű eszközök. Félkész termékekkel dolgozunk, tehát 80x80-as színes rongyokkal, én terítőnek hívom őket, de édesapám, aki beszeget belőle 50-et, már csak rongynak hívja. Kavicsokkal, pálcikákkal, mi van itt még? Építőkocka, gyapjú, függönykarika, hát ilyen apró cseprő dolgok, amik így előfordulnak egy háztartásban, hogyha valaki beleszeret ebbe a módszerbe, akkor meg majd előfognak, ha eddig nem voltak, és kiszorul mindenki a lakásából. És ezek az elemek segítenek, hogy ahogy a foglalkozást vezessük, ezek rendezett formában lekerüljenek a földre, és egy nagy közös képet alkossunk. Mert hogy a foglalkozásokba a résztvevők, és így kezdődik egy foglalkozás, nem véletlenül kerülnek bele, csak azért, mert mondjuk abba a csoportba járnak, hanem a foglalkozások a meghívásnak számtalan variációjával szoktak kezdődni. Vagy legalábbis a csoportban résztvevők tudatosan érzékeltetjük velük, hogy ők itt vannak, hogy jelen vannak, hogy nekik helyük van ebben a csoportban, hogy ők nem véletlen vannak itt, nem egyedül vannak. Ezt mondjuk a gyerekeknél néha jó tudatosítani meg nekünk is, hogy körbenézni, ezt most mindenki megteheti. Nézzetek körül, hogy ki van itt veletek, mert aki későn jött, azt észrevetted. Az nyilván, mert ő szegény belopakodott, ő is észrevette, hogy ki van itt, de nem biztos, csak arra koncentrált, hogy eljusson egy székig. De hogy ki van itt, ez fontos tudni, főleg mondjuk egy reggel vagy egy hittanórán, ahova úgy zuhannak be a gyerekek. Ez egy nagyon fontos dolog. Utána pedig, miután egymást, tehát saját magamat és egymást érzékeltük, ezek pillanatok egyébként, tehát ne tessék sok időre gondolni egy foglalkozáson belül, utána a csoport legtöbbször megkeresi a közösségi térnek a középpontját. És ez egy alapvetően lényegtelen elemnek tűnik, hogy minek keressük meg a középpontot. Hát azért, mert ennek a módszernek az alapelvei között benne van az, hogy nem össze-vissza cselekszünk, hanem az emberi élet kicsiben és nagyban egy célra irányuló élet. Nem össze-vissza, és ez a gyerekeknél milyen fontos, hogy így egy célra irányítani a figyelmet, egy középpontra. Mi, akik nem véletlenül vagyunk itt, akiknek helyünk van, mi ugyanarra a pontra figyelünk. És ez egy tevékenység. Ez bármilyen teremben meg lehet egyébként tenni, akkor is, ha nem ülünk így körbe. Megkeresni azt a középpontot, ahova mi mindannyian fókuszáljuk a figyelmünket. Ez egy nagyon lényeges elem. És utána, ha még szükséges, akkor az összegyűjtésnek a különböző formái, a gyerekek figyelmének az összegyűjtése, a hozott információknak az összegyűjtése zajlik, akár a témához kapcsolódik, akár a csoport életéhez tartozik. Ezt mindannyian tudjuk, hogy sokszor az akadályozza a közös munkát egy csoporttal, hogy így a pad alatt megy egy téma. Tehát, hogy valami a gyerekek között van, és nem velem vannak a foglalkozáson vagy a történésen. És utána kezdünk el dolgozni magával a témával, amit mi arra a foglalkozásra vittünk vagy terveztünk. A középpontból kiindulva, a középpont köré rendezzük el azt a padlóképet. És ebben nagyon sok asszociáció van, Tehát nekem itt van zöld terítő. Ha van egy zöld terítő, akkor el lehet indítani egy gondolatot a zöldről, a színről magáról, a formáról, vagy amiről szeretném. Tehát, hogy a gyerekek elkezdjenek bekapcsolódni, asszociálunk. Ez egy nagyon fontos dolog. És ismétlünk. Sokszor tevékenységeket ismétlünk meg a gyerekkel. Tehát azt mondja valaki, hogy nekem erről a zöldről, nem tudom én, egy zöld alma jut az eszembe. És csinál, és akkor azt kérem, hogy ne csak mondd el, hogy zöld alma, hanem mutasd is meg azt. Akkor ő összegyűri egy zöld alma formára, és megmutatja nekünk. Tehát van egy kicsi dramatikus, vagy lehet egy kis dramatikus elem is benne. Ami lehet nagyon egyszerű, de mégiscsak irányítja a figyelmet. Ez nagyon fontos. Sok ismétlés van benne, vagy sok ilyen apró dramatikus elem, vagy pantomim elem. Valami, ami nem csak a szavak szintjén, hanem tevékenység, hangok szintjén is bekapcsolja a gyerekeket a közös munkába. És miután megalkottuk azt a közös képet, ez így kicsit, tegyétek el, legyetek szívesek ezeket a gondolatokat a fejetekbe, és majd mikor megvalósítjuk azt a foglalkozást, részletet, akkor elő fognak jönni, amit mondtam. Akkor, ha a nagy közös képünk megvalósult, utána a kép szélén, tehát a képet szoktuk körülvenni apró kicsi képekkel, amiket ugyanezekből az alapanyagokból hozunk létre, és ez a közös alkotás után az egyéni elmélyítésnek az időszaka. Akkor mindenkinek van egy kis ideje arra, hogy ott egy pici helyen, mert a hely az egy nagyon fontos fogalom, nem máshol, hanem ott, és nem másból, hanem azokból az alapanyagokból, ami van. És ez is egy érdekes dolog, ezt tudatosítani a gyerekekből, azt használni, amit van. Nem az abból kihozni a legtöbbet, amit van. Ezek apró tevékenységeken keresztül rögzülnek a gyerekeknek, nem azért, mert én milliószor elmondom neki, hanem mert úgy is történik, amit csinálunk. Tehát amikor ezt kis képeket létrehozunk, és általában utána, vagy a nagy kép létrehozása után van egy elcsendesedő, elmélyülő, imádságos része a foglalkozásnak. Nyilván kerülhet ez máshová is, de ott adott. Nyilván, ha már nincs rá idő, akkor nyilván máshová kell, hogy kerítsük, hogyha időről időre kiderül, hogy nem működik. Ami nagyon fontos, hogy minden gyerek részt vesz ebben a tevékenységben. Tehát nem én mozgatom ezt a rengeteg holmit, ami itt az asztalon van, hanem most mindjárt azzal fogom folytatni, hogy kimászok-e mögül a mikrofon mögül, és szétosztom nektek ezeket a tárgyakat. Valahogy nagyon gyorsan, hogy beleférünk még ebbe a fél órába. És amikor a történetben odáig érek, hogy pont a ti alapanyagotokra lesz szükség, akkor én fogok adni egy-két segítő támpontot, hogy hogyan és hova kell lerakni a földön, de tehát, hogy ti fogjátok igazából azt a képet fölépíteni, meg a gyerekek építik föl azt a képet, ami történetünknek a támogatója lesz. Én most történetről beszélek, mert én tényleg egy történetet, egy mesét hoztam igazából, amiről azt gondolom, hogy az egyháztörténelem tanításakor jó évelei mese lehet. Remélem, legalábbis. De egyébként fogalmakat, ünnepeket, bibliai történeteket, meséket, bármi egyebet föl lehet dolgozni ezzel a módszerrel. Lehet imádsághoz használni, lehet akár felnőtt, tehát én el tudom képzelni ezt, és ennek valamilyen formáját szülői értekezleten, amikor valami olyan témát szeretnénk, tehát egy ilyen tematikus szülői értekezleten már, ahol vannak ilyenek, vagy szülőcsoportban ezt bemutatni, de gyereklelki napokon, vagy bármilyen foglalkozáson is, sőt, én láttam olyan vázlatot, ahol a Szent Mise prédikációja így zajlik, hogy közben a gyerekek, akik nyilván ezt a módszert ismerik már hittanfoglalkozásról, velük együtt fölépül egy ilyen padlókép a szentély előtt a szabad területen. Hát ez már nyilván utána ki kell tenni az útjelző táblákat, hogy a kedves hívő társaság ne barangoljon végig ezen a padlóképen. És akkor vannak, de ezt már nem így mondom, de vannak szabályok, meg amiket fontosnak tartok elmondani, olyan azért, és nektek azért, mert nem voltatok valószínű még ilyen foglalkozáson, és ezért érdemes a gyerekeknek is egy-kettő ilyet elmondani, meg akkor így látjátok, hogy hogy működik, jó? Semmi félnivaló, semmi nagy kihívás nincsen ebben, tehát hogy ne ijedjen meg senki, hogyha valamit a kezébe adok, nem kell táncolni, bár egyébként ők nagyon szeretik a táncot. A táncnak külön jelentősége van ebben a módszerben, csak sajnos hely nincs rá. De a tánc az egy, az, ami összehoz, amiben előre lépünk, amiben hátra. Ők a táncról mindig úgy beszélnek, a gyerekekkel való közös táncról, hogy az mintázza az életet. Mert van, amikor egy helyben lépünk, van, amikor előre megyünk, általában a körtáncokról van szó, van, amikor egymás felé fordulunk, van, amikor egymástól elfordulunk, van, amikor hátrafelé kell menni úgy, hogy nem látjuk, hogy hova megyünk, van, amikor meg összesűrűsödünk, van, amikor eltávolodunk egymástól. Tehát a táncnak van egy szimbolikája. És ez nagyon fontos, mert a szimbólumok és a szimbolika az egy nagyon-nagyon erős dolog ebben a módszerben. Jó? És akkor osztogatok szét mindenfélét, és közben elmondom az ilyen szabályokat.